Kedves hallgatóm! A keresztény élet olyan, mint egy háromszög. Hadd mutassam be neked ezt a háromszöget. Isten világosság, szeretet, élet. Ő van a háromszög tetején, és Isten világossága lejön a mi szívünkbe és életünkbe. Istenhez ugyanakkor eljut a mi iránta való szeretetünk, mert szeretjük őt, hiszen először ő szeretett minket. Ha a Földön világosságban járunk, ez azt jelenti, hogy szeretjük testvérünket is. Nem mondhatjuk, hogy szeretjük Istent, és ugyanakkor gyűlöljük a testvérünket. Ez abszolút lehetetlen. János nagyon világossá teszi ezt a későbbiekben. Ennél a pontnál úgy tűnik, hogy eltértünk attól a témától, amit János folyamatosan magyarázott. Itt három különböző hívőről kezd beszélni. Írok nektek, gyermekek, mert megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. János első levele, első rész, 12. vers. Ezek, akiket gyermekeknek, görögül tekniának nevez, kicsinyek. És azt hiszem, hogy ez minden hívőre utal, tekintet nélkül az életkorára, vagy lelki érettségére. Azért kapta meg minden keresztény bűneinek bocsánatát, mert Krisztus az ő vérét ontotta értük. Megbocsáttattak bűneitek az ő nevéért. Egyes keresztények a kisgyermekek állapotában maradnak, és sohasem fejlődnek nagyobbra. Most János egy másik csoporthoz fordul. Írok nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. János első levele, második rész, 13. vers. Az apák azok a szentek, akik már sok évvel ezelőtt megismerték az Úr Jézust, és felnövekedtek, lelkileg éretté váltak. Személyesen azt hiszem, hogy Dávid akkor írta a 23. zsoltárt, amikor már megöregedett. Sohasem tudott volna ilyen zsoltárt írni, mint fiatal pásztor, mert az olyan zsoltár, amely az élet változásaira épül. Dávid sokféle problémával és veszéllyel találkozott, és közösségben élt Istennel. Isten előtt lelkileg érett hívővé vált, és bizonyára abba a kategóriába esne, akiket János apáknak nevez. A 23. zsoltárt egy idős király zsoltárának nevezem. Azt hiszem, Dávid akkor írta ezt, amikor már a trónon ült, és visszatekintett az életére. Emlékezett arra, hogy mint pásztor fiú kivitte a nyájat Betlehem dombjainak legelőire, és védelmezte a juhokat a medvéktől és farkasoktól. Aztán emlékezett arra, hogy amikor királlyá vált, egy nép fölött pásztorkodott. Amint visszatekintett, hányt vetett életútjára, visszaidézte Jonatánnal való csodálatos barátságát, Saul királytól való megmenekülését, aztán hebroni uralkodását, és végül azt, amikor Isten királlyá tette őt mind a 12 törzs fölött. Aztán gondol szörnyű bűnére és Isten kegyelmes bűnbocsánatára, amikor megvallotta bűnét Isten előtt. Emlékezett otthonának nyomorúságaira, mert Isten félrevonta őt a fészerbe, különösen Absalom lázadására, akit fiai között a legjobban szeretett. Emlékezett Jeruzsálemből való elmenekülésére, és arra, hogy üldözték őt, majd megkapta Absalom halálának a hírét, amely összetörte a szívét. Mindezeket emlékezetébe idézve, az idős király ezt mondta: az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Mint Isten érett gyermeke, fölmérte, hogy Isten miként vezette őt zöld mezőkön és csendes vizeken, és hogyan állította helyre a lelkét. Ilyen Dávidhoz hasonló embereket nevez János apáknak. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, ezért legyőztétek a gonoszt. Az ifjak nem annyira érettek, mint az apák, vagyis még nem rendelkeznek olyan tapasztalatokkal, mint az idősebbek, de már megtanulták az ellenség legyőzésének a titkát, vagyis erősek az Úr Jézus Krisztus vére által. Megtanulták, hogy miként éljenek Istennek. Ne mondd nekem, hogy a fiatal nem élhet Istennek ebben a korban. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. A gyermekek, ebben az esetben a görögben a paidia szó írja le őket, tehát még éretlen emberek. Ők azok, akik tudják, hogy Isten gyermekei, de csak ennyit tudnak, és közülük egyesek úgy érzik, hogy csak ennyit akarnak tudni. Istennek nagyon sok gyermeke ebbe a kategóriába sorolható. Jól lehet fizikailag érettek, talán már őszhajúak, de lelkileg még mindig éretlenek. Sohasem nőnek föl. Most János valamivel kiegészíti ezt. Ismét felsorolja mindezeket a hívőket. Írtam nektek, gyermekek, mert ismeritek az atyát. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. János első levele, második rész, 14. vers. Írtam nektek, apák, mert ismeritek azt, aki kezdettől fogva van. János nem teszi hozzá, hogy mivel ennél tovább nem mehettek, ahogy Pál kifejezte ezt, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Filippi levél, 3. rész, 10. vers. Ennek alapján lehet valakiről elmondani, hogy felnőtt hívő a Krisztusban. Miként ismerkedsz meg valakivel? Vele élsz napról napra. Fölfedeztem, hogy a feleségem jól ismer engem. Már több mint 40 éve együtt élünk, tehát minden szokásomat ismeri. A nyáron otthon kellett maradnom valamilyen betegség miatt, és együtt ültünk hátsó teraszunkon, és igazán megismerkedtünk egymással. Sok mindent megbeszéltünk, attól kezdve, hogy találkoztunk egymással, egészen a mai napig. Jól lehet, akkor beteg voltam, mégis az volt a legnagyszerűbb nyár, amit eddig tapasztaltam. Most már jobban ismerem őt, mint eddig, és ő is jobban ismer engem. Most pedig hogyan ismerhetjük meg az Úr Jézus Krisztust? Egyedül csak Isten igéje alapján ismerhetjük meg őt. Ott nyilatkoztatta ki önmagát. Sokan úgy érzik, hogyha hetente egyszer Biblia tanulmányozáson vesznek részt, akkor szuper keresztényekké válnak. De Isten igéje olyan, mint a táplálék. Biblia tanulmányokat vezettem éveken át, egyszer egy héten, és bizonyára jónak tartom azokat, de gondold el, hogy miután jó táplálékot kaptál, ezt mondod. Visszajövök egy másik táplálkozásra egy hét múlva. Ha közben semmit sem eszel, akkor nagyon rossz állapotba kerülsz. Ezért a napi Biblia tanítást is gyakoroltam a rádiószolgálatban. Isten igéje az élet kenyere. Ha meg akarjuk ismerni Krisztust, akkor bele kell élnünk igéje alapján, amint végigmegyünk az élet örömein és bánatain. Most János egy másik csoportot szólít meg. Írtam nektek, ifjak, mert erősek vagytok, és Isten igéje lakik bennetek, azért legyőztétek a gonoszt. Az előző versben János azt mondta, hogy a fiatalok erősek, és képesek legyőzni a gonoszt. Most megadja ennek a titkát. Isten igéje lakik bennetek. Nem tudod legyőzni a gonoszt a saját erődből. Egyedül Isten igéje tesz erre képessé. Az Efézusi levél 6. részében fel van sorolva a keresztény fegyverzet darabról darabra, és a támadó fegyver a lélek kardja, ami az Isten igéje. Ha képes akarsz lenni arra, hogy megvéd magad a gonosszal szemben, akkor jól meg kell ismerned Isten igéjét. Sok hívő azért adja be derekát e világ bűneinek, mert nem tanulmányozza Isten igéjét. Naponta háromszor szoktunk étkezni. Szükségünk van a fizikai táplálékra, hogy erősek legyünk, és azt hiszem, hogy lelki táplálékra is szükségünk van az erőnk helyreállítása érdekében. Ez egy olyan ige szakasz, amit nagyon sokan elkülönítenek az előtte levő igeversektől, de úgy érzem, hogy ez nagyon is hozzátartozik ahhoz, amiről János apostol beszél. János elmondja nekünk, hogy mint Isten gyermekei, miként tudjuk megállapítani, hogy Isten gyermekei vagyunk. Szerinte ezt abból a tényből tudjuk megállapítani, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Később János elmondja, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Nem a 10 parancsolatról beszél ezen a helyen, hanem az Úr Jézus által adott parancsolatokról, mert már beléptünk a Szentek Szentjébe az Úr Jézus Krisztussal való nagyon személyes kapcsolat révén. Valaki így osztotta fel a Biblia néhány könyvét. A római levél azzal foglalkozik, hogy miként jöttünk ki a rabság házából. Az efézusi levél azzal foglalkozik, hogy miként léptünk be a lakomázó házba. A zsidókhoz írt levél azt írja le, hogy miként közeledünk a kegyelem trónjához. De János első levele arról beszél, hogy miként közeledhetünk Isten jelenlétébe. Szeretnénk bizonyságot nyerni az üdvösségünk felől, és arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ezt csak úgy érhetjük el, ha engedelmeskedünk neki, és szeretnénk a kedvét keresni mindenben, amit cselekszünk. Úgy érzem, hogy napjainkban sokan vannak, akik többé-kevésbé csikorgatják a fogukat, miközben ezt mondják. Igen, engedelmeskedem neki, de indítékuk nem a szeretet, pedig a szeretet lehet az igazi mozgató erő az engedelmesség mögött. Az Úr Jézus mondta, ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. János evangéliuma, 14. rész, 15. vers. Amikor engedelmeskedsz Krisztus parancsolatainak, mert őt szereted, nagyon sok családi problémád megoldódik, és a szíved nagyon sok bizonytalansága eltűnik. Ha valaki egy kis tanfolyamot ajánl fel a keresztény életmóddal kapcsolatban, az emberek rohanva mennek arra. Nagyon sok ember szeret valamire támaszkodni, még akkor is, ha szegény, összetört nátszál az, ami nem tartja meg őt. A kereszténység szeretet kapcsolaton alapul. Az üdvösség a szeretet ügye. János erről többet mond el nekünk a későbbiekben, amikor kifejti, mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. János első levele, 4. rész, 19. vers. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az atya szeretete. János első levele, 1. rész, 15. vers. Ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Milyen világról beszél János? Nem a teremtett világot érti ezen, tehát nem a fizikai teremtett világban levő rendszert és rendet tárgyalja. Tavasszal kibomlanak a virágok, és a fák kilombosodnak. Ősszel a levelek mindenféle színárnyalatot öltenek, a sárgától az aranyszínen át a vörösig. Aztán a levelek lehullnak, és hamarosan jön a tél. Ez nem az a világ, amelytől óvni akar minket János. Ezt a világot Isten a mi örvendezésünkre teremtette. A költő mondja, mi olyan ritka, mint a júniusi nap, aztán a tökéletes napok, a menny kipróbálja a földet, hogy ráhangolódik-e, és lágyan meleg takarót borít rá. Akár nézünk, akár figyelünk, halljuk az élet mormogását, vagy látjuk annak fényét. Ezt a verset akkor tanultam meg, amikor elemi iskolába jártam, és még mindig nem felejtettem el. Születésnapom júniusban van, és június 1-én mindig gondolok arra, hogy milyen csodálatos a természetvilág. Az énekíró ezt így fejezte ki. Az ég odafenn lágyabb kék, a föld körülöttem édesebb zöld. Valami él minden színben, amit a Krisztus nélkül élő ember szeme sohasem lát. A madarak vidámabb éneket énekelnek, a virágok mélyebb színekben ragyognak, mivel tudom, és most már tudom, hogy az övé vagyok, és ő az enyém. Ugye milyen csodálatos? János nem a fizikai földről beszél, ahol gyönyörű rózsák és magas fák nőnek. A csodálatos hegyek, az ősz és a futó patakok nem azok közé tartoznak, amiket gyűlölnünk kell. Inkább csodálnunk és élveznünk kell ezeket, és dicsérnünk kell Istent a világ szépségeiért. János nem beszél az emberiség világáról sem. Azt olvassuk, hogy Isten úgy szerette a világot. Melyik világot? Az emberek világát. Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. Akkor milyen világot ért ezen János? Itt a világot a kozmosz görög szó írja le. Ezen a világrendszert, a sátán vezette szervezett világot érti, amely kihagyja Istent, és ténylegesen ellenségeskedik Istennel. Nekünk ma azt a világot kell gyűlölnünk, amely összefogott Isten ellen. Hidd el nekem, ma sátáni világrend áll fenn. János említi ezt az evangéliumában is, ahol az Úr Jézus ezt mondja. Már nem sokat beszélek veletek, mert eljön-e világ fejedelme, bár felettem nincs hatalma. János evangéliuma, 14. rész, 30. vers. E világ fejedelme, e világrendszer fejedelme, aki behálózta a civilizációt, amelyben ma élünk. A világrendszer a sátánhoz tartozik. Ő ajánlotta a világ országait az Úr Jézusnak, és nem gondolom, hogy kihagyta volna országunkat, amikor ezt az ajánlatot tette. Ez mind hozzátartozik, és nekünk ezt a világot nem szabad szeretnünk. János evangéliuma 16. részének 11. versében ezt olvassuk. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Az Úr Jézus ismét a sátáni rendszerre utal, ami ma e világban létezik. Az Efézusi levél 1. részének 4. versében Pál beszél a világ fundamentumáról, és ezen az anyagi teremtett világot érti. De amikor az Efézusi levél 2. részének 2. verséhez érkezik, ezt mondja, amelyekben egykor éltetek a világ életmódja szerint. Ez az a világ, amely tele van kapzsisággal, önző vágyakkal, testi élvezetekkel, csalással, hazugsággal és veszedelemmel. Ez az a világ, amelyben élünk. És János azt mondja, hogy ezt a világot ne szeressük. Istentelen világban körülöttünk, és ez a világ lázad Isten ellen. Mai kultúránk és civilizációnk istenellenes, és Isten gyermekeinek nem szabad szeretniük. A világban élünk, de nem a világból valók vagyunk. Sokan dolgoznak az üzleti világban, és sokan a társadalmi szolgálatban forgolódnak, de ezekben nincs semmi részünk. Föl kell ismernünk, hogy vagy az egyik világnak, vagy a másik világnak engedelmeskedünk. Vagy követjük a világrendet, és élvezzük azt, vagy pedig Istennek engedelmeskedünk. Figyeld Pál szavait a Galatákhoz írt levél 6. részének 14. verse szerint. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is e világ számára. Valójában Pál ezt mondja, köztem és e sátáni világrend között áll a kereszt. Mindkét világ integet felém, és mint Isten gyermeke neki engedelmeskedem, és dicsekszem Krisztus keresztjével. Bizonyos lehez benne, hogy a mai világ nem dicsekszik Krisztus keresztjével. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, segíts nekem szent lelked által, hogy bizonyossággal elmondhassam Pállal együtt. Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint ami Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszítetett számomra a világ, és én is e világ számára. Amen.